Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kezdjük Rep City-s dolgokkal, már csak azért is, mert van egy sorsolásunk, de először is ne felejtjétek el, hogy egész áprilisban a podcast 21 promókóddal, hogyha bármit a Rep City-nél online vásároltak, akkor amellé egy Rep City-s zoknit is kaptok ajándékba, de másrészt pedig ugye támogatóink között, Patreon támogatóink között minden hónapban sorsolunk valamit, és ebben a hónapban a Rep City felajánlásával már mondtuk, hogy egy sapka lesz, most kiderült, hogy egy rohadt jól kinéző, én már láttam, azért mondom így, szürke Michelin-es Los Angeles Lakers sapka hamarosan gazdára talál, úgyhogy Zoli, arra kérnélek gyorsan, mielőtt belecsapunk a mai adásba, hogy azt a bizonyos random szám generátort nyisd meg, és mondom is egyből, hogy
megnyitottam.
Mondom is, hogy milyen számot tudunk majd. Aha, 264 lesz a felső számunk, és ugye egyes a legkisebb, és innentől már rád is bíznám a dolgokat.
Minimum 1-es, maximum 264. Uh-huh. Jó, beírtam a számokat, nem csalás, nem említás, 1, 2, 3, click, generate, 38-as szám nyert. Most nem jut eszembe senki, akinek 38-as a száma. Mindjárt megnézzük, az NBA történetében van valami érdekes number, 38.
Na kérem, szépen Lajtai Mátyás a győztesünk, úgyhogy Matyi, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket. Most ezt érdemes tudni, hogy a Patreonban most éppen fordított sorrendben töltöttem be a dolgokat, tehát Mátyás egy viszonylag új támogatónk, egészen pontosan, ha jól látom, akkor idén januárban csatlakozott. Úgyhogy Matyi, remélem, hogy nem bántad meg a csatlakozást, és kérlek, hogy keresd meg minket, vagy Facebookon, vagy Patreonon, e-mailen keresztül, és akkor megkapod a sapit.
Olyan nagyon komoly játékosok viselték a 38-as mezt, mint Vítor Faverani, vagy Viktor Kriapa.
Ó, utóbbira még úgy emlékszem, Faveranira is valamennyire, de az már csak így a emlékeim hátsó részében. Faverani is 2000-es évek, ugye?
Szerintem igen.
Mintha az lenne. Mindegy, lehet, hogy ezt majd megkérdezhetjük akár mostani vendégünktől is. Ugyanis most egy kicsit újraagálunk, overreaction következik, és ebben pedig a segítségünkre nem más lesz, mint a most már kezdő öt újságírója, Agárdi László. Szia, Laci!
Sziasztok, köszönöm a meghívást, és a Maricoli feldobta a labdát, vagy te dobtad fel, Faverani a 13-14-es szezonban játszott a Celticsben.
Igen, akkor viszont frissek.
Meglepően fiatal, ugye mindannyiunknál fiatalabb. Lacinál nem biztos, a maga 32 évével.
Laci, te jársz már 32-nél? Én is úgy emlékszem, hogy nem.
Nagyon nem.
Akkor jó. Jól van. Na, azt gondolom, hogy minden további nélkül mehetünk is arra a hat csapatra, amelyet most elhoztunk nektek. Keletről 3, nyugatról 3, ahogy megszokhattátok, és ugye egyszer már végigmentünk az összes csapaton, másodszor nem biztos, hogy lesz erre idő, tehát nem biztos, hogy még 5 overreaction a szezon végéig belefér, de most minden esetre 6 olyan csapatot hoztunk, aki az elmúlt időkben valamiért felhívta a figyelmünket magára, és akkor kezdjünk azt gondolom, hogy keleten az Orlando Magic-kel. Egyrészt azért, mert ez lesz az egyik legrövidebb elemzésünk, de másrészt azért, mert a Magic volt az, amelyik ugye pár héttel ezelőtt teljesen felrobbantotta a keretét, és azt gondolom, hogy mindenkit meglepett, hogy azóta nyertek meccset, és még meglepőbb az, hogy bizony a fiatalok, minthogyha elkezdenének élni ezzel a kapott lehetőséggel, legalábbis pár fiatal mindenképpen, és ahogy ezt a Wendell Carter Jr.-os kérdésén Zolinak beszéltük, egy nagyon érdekes centerpáros lett így Vucevic helyén, amely centerpárosból hol az egyik, hol a másik tud villantani. Talán kezdhetjük a centereknél, de egyébként rád bíznám, hogy mit látsz az Orlando Magic elmúlt 3 hetéből.
Igen, én is a centerekkel kezdeném, mert azóta nagy rajongója vagyok Mo Bambának, hogy ő bekerült a ligába, és én akkor azt vártam, amikor ledraftolták, hogy a draft osztályából ő lesz az egyik legjobb játékos, pedig tudjuk, hogy milyen draft osztályból jön. Ugye a 18-asból, ha jól emlékszem, amelyikben jön Doncic és Young, és Ayton, és a Bridgesek, és mert láttam benne azt, hogy tökéletes modern center lesz, aki elit módon fog triplázni, és jól fogja védeni a gyűrűt, és most a ma hajnalban megsérült ugyan, de előtte 4 meccsen így kezdett jeleket adni arról, hogy ő képes lehet ilyesmire. Így megkapta a nagyobb lehetőséget, volt egy 19 pontos meccse, egy 21 pontos meccse, és azon túl is szerintem jól mozgott, nem tudom ti, hogy láttátok, ha láttátok most őt játszani.
Én egy meccsen láttam, és egyébként csak egy gyors statisztika erről a 4 meccsről, azt hiszem, hogy 17-ből 12 tripletbe is vágott, tehát azért igen, most egy jól sikerült időszakon van túl. Most majd ezt át is passzolnám Zolinhoz a szót, aki amikor ezt felhoztam neki, akkor azt mondta, hogy azért itt Wendell Carter Jr. lesz az, aki elsősorban játék lehetőséget kap, és Bamba nem biztos, hogy olyan sokat játszik. Nem tudom, hogy téged mennyire lepett meg Bambának a jó szereplése, de az biztos, hogy nekem még az ugyanaz a problémám megvan vele, hogy ennyire nem váltható center, aki egyeseken, ketteseken nyilván nem fog egyáltalán védekezni egy playoff szituációban, annak lehet, hogy biztató jel egy-két blokk, de annak elit, és tényleg komolyan mondom elit rimprotektornak kellene lennie, ami szerintem Bamba nem, ahhoz, hogy valójában belelássam azt, hogy ő majd egyszer egy jó csapatban pályán maradhat komoly szituációkban.
Én a Bucks elleni meccsnek a highlightját néztem. Nagyon-nagyon jól mozgott támadásban, tehát nem csak ugye a triplák, amik hát magukért beszéltek, 5/6-ot bevágott, és egyébként tényleg rendkívül jól néztek ki, gyorsan engedte el, meg volt a follow through, minden, amit szeretné, hanem volt bizony olyan jelenet is, ahol leütötte nagyon szépen a labdát, és egy end one-t is kiharcolt. Nyilván már csak a fizikai adottságaiból adódóan is tudjuk, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne annál, mint amit eddig mutatott. És nem is a rim protection-t írnám le nála, hiszen ugye ilyen rekordméretű wingspanje van a srácnak. Nyilván a mozgások és a pick and roll lekövetése az, ami ugye nála, hát, hogy is fogalmazzak, valószínűleg esélytelen kategória, tehát ő már csak megint csak a fizikai adottságére visszatérve, ő soha nem lesz az a játékos, aki le tudja majd követni. Dropbackbe egyébként simán lehetne használni, ugye floor spacing centerként, dobásblokkolóként főleg, mert ugye hát lepattanózásban sem feltétlenül azért szokott jeleskedni, nem annyira rossz egyébként, de azért átlag alatti, tehát nem pocsék, mint egy Andrea Bargnani, de átlag alatti, és meg lehet a szerepe abszolút, de nyilvánvalóan Wendell Carter Jr., főleg, hogyha a tripláját bármikor helyre tudja rakni, azért sokkal inkább modern center, mint Mo.
Igen. Ami még érdekes szerintem a Magicnél az az, hogy gyakorlatilag ezzel, hogy Gary Harris érkezett, meg mindenki, aki érkezett a cserében, illetve mindenki, akit pályán tartanak, az nem rossz védő. És Wendell Carter Jr.-ról is ezt maximálisan el lehet mondani. És hogy ez miért izgalmas? Azért, mert hogyha megkeressük azt, hogy miért tudtak szoros meccseket játszani jó csapatokkal, miért tudtak még nyerni is, akkor én ezt emelném ki, hogy a Steve Clifford, 100-szor elmondtuk már, hogy ilyen hagyományosan jól védekező csapatokat, lassú és nem támadó pattanózó és labdát nem eladó csapatokat tesz ki a pályára, és igazából ezt ezzel a legénységgel is meg lehet csinálni, és amikor ők jók, akkor az azt jelenti, hogy tudtak úgy védekezni, hogy lehessen mondjuk 110 dobott ponttal is, vagy esetleg 105 dobott ponttal is meccset nyerni, mert innentől azt gondolom, ők támadásban nem lesznek faktorok a ligában, és hát nyilván ez nem nagy megfejtés, mert hogy Cole Anthony-ra iszonyatosan nagy ez a kabát, szegény most visszatért nem olyan régen, és azért azt érezzük, hogy ő egyáltalán nem tud elmozgatni egy csapatot, úgyhogy a Magicnél igazából ez a szezon innentől ingyen van, nyilván a minél jobb draft pozíció kiarcolása a lényeg, de közben Cole Anthony, Okeke és a két center játszatásán lesz a kulcs.
Egyetértök, és annyit még hozzátennék, hogy természetesen én sem gondolom már azt, hogy Bamba az a játékos lesz, akit beleláthattam 3 éve, meg sokan beleláttak, és szerintem is Carter lesz inkább az, aki körül építkezniük kellene, mert ahogy Zoli is mondta, ő tűnik komplexebb centernek, és még Okekéről egy-két szót külön is érdemes ejteni, mert emlékszem, hogy Gábor te már korábban is többször is dicsérted őt, és amióta legutóbb volt, amit kicsit jobban elkezdtem őt figyelni, és valóban lenyűgöző, amit művel, és ha az ember egy pillanatra belegondol, hogy milyen párost alkothat majd ő Isaac-kel, akkor abba könnyen szerelembe tud esni sok szurkoló, főleg azok, akik szeretik a védekező kosárlabdát.
Fú. És ez mondjuk egy érdekes kérdés lesz, hogy végre, hogy Gordon elment onnan, ugye Isaac 4-es, 5-öst tud majd játszani, és akkor még mellette elvileg védekező centerek lesznek. Tehát itt már csak az kell, hogy valahogy 1-es-2-es poszton valami tényleg brutális támadó egység jöjjön létre. Nem tudom, hogy ebbe a jövőbe Fultz benne lehet-e, de hogyha például Suggs van a 2-es poszton, akkor hogyha kicsit csatolhatunk a nemrég elhangzottakhoz, ugye Mészáros Petivel, tehát ha mondjuk egy Suggsot vagy egy Cunninghamet el tud hozni az Orlando, és úgymond ilyen egyszemélyes támadó egységet tud valahogy hátra az 1-es-2-es posztra beilleszteni, akkor igazából ez egész hamar egy jó csapattá válhat újra. Ezért is tartom továbbra is nagyon jó döntésnek azt a teljes kiárusítást, amit csináltak a deadline-nál. Gondolom, Zoli, ebben nagyjából egyetértünk.
Abszolút, és válaszolva ugye a Fultzos kérdése, szerintem nem nagyon lesz neki hosszú távú szerepe, viszont annak az RG Hamptonnak, akit szintén ugye gyakorlatilag elsőkörösként, sőt, hát ugye őt lotteribe is várták még, és nagyon nagy tehetségnek van kikiáltva, ő is egyébként egy nagyon fontos része ugye a trade deadline-nak, és szerintem ő kifejezetten erős lesz majd hosszú távon, és akár kezdeni is fog. És hozzáteszem, hogy Suggs mellett is egyébként nagyon jó fit lenne véleményem szerint, ők simán eljátszanak, mind a kettő elég nagy darab, ugye, elég jó wingspannel Hampton esetében, abszolút el tudná játszani szerintem az off-ball kettes szerepét, ugye ilyen combo guardként, mindenképpen ezt várom, hogy a jövőben ezt meg tudják majd oldani, és Hamptonra is tudnak építeni, ugye Wendell Carter és remélhetőleg az új piece mellett.
Igen, egyébként Wendell Carterrel a pályán, már pedig ez nyilván csak az elmúlt 3 hét lehetséges, hiszen Wendell Carter egyelőre 244 percet játszott Magic Mass-ben, szóval vele a pályán egyelőre 5,7 ponttal jobbak, ezt kihangsúlyoznám, tehát eddig például ő nagyon működik, és hát aki nagyon működik, és a szezon során méltatlanul nem beszélünk róla, az Michael Carter Williams. Ő már akkor is baromi jó volt, amikor a Magic padjáról jött. Most, hogy gyakorlatilag nem volt egy ideig abszolút irányítójuk, ő már nagyon rég játszott irányítót, de vissza kellett ebbe rázódnia, hiszen tényleg nem volt senki, akinek a kezébe lehetett adni a labdát, különösen ugye Fournier távozása után. És most, hogy van Cole Anthony, most is inkább Michael Carter Williams-szel, sőt egyértelműen vele sokkal jobb a Magic a pályán, és amellett, hogy ő tényleg remek védő, tehát ő majdhogy nem All-NBA szintű védő. Szerintem már évek óta, tehát ugye 2 éve már ezt megjegyeztük nála, hogy mennyire jól védekezik. Ezen kívül azt gondolom, hogy támadásban is szépen csöndben megtalálta a szerepét, és Michael Carter Williamsről nem csodálkoznék, hogyha a következő pár évét elkezdené úgy tölteni, hogy contender csapatok csere irányítója vagy csere kettese lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy a Magicnél fog ő kikötni, és nyilván nincs már benne plusz potenciál a mostaniakhoz képest, csak ki akartam emelni, mert szerintem érdemes róla beszélni. Nálatok bármi más még a Magicről?
Hogy megemlítetted, ugye MCV-t, tényleg hihetetlenül érdekes karrier az övé, tehát egy abszolút védekezni nem tudó játékosként jött be, ugye, akinek odaadták a kezébe a labdát, emlékszel abban a híres filiben, ahol 17 pontot átlagott majdnem, és ilyen karrier ívre tényleg nem emlékszem, hogy most már legalább 4-5 éve valóban elitvédő, és de tök örömtel egyébként, hogy dolgozott a játékán, nyilván egy valami fájdalmas nála, hogy a triplát soha nem tudta összerakni, mert ha az sikerült volna, akkor nem is tudom, tehát nem azt mondom, hogy a határcsillagoség, de legalábbis tényleg egy hihetetlen értékes NBA játékost látnánk. Sajnos ez soha nem sikerült neki, és ez úgy igaz, úgy unblock a dobására is egyébként, mert ugye a büntető szempontjából is neki voltak nagyon-nagyon kalandos szezonjai. Ember nincsen még, akinek így ugrált évről évre a büntető dobó százaléka, ő tényleg megjárt a poklokat is, volt 50% alatt, igaz, hogy nagyon rövid szezonban, volt 80% felett is, bőven 83% felett, úgyhogy és ugye 60-70 minden játszott nála, úgyhogy tényleg nagyon érdekes karrier az övé, de sajnálom, hogy soha nem tudta összerakni az egészet.
Igen, Laci, bármi még?
Ez csak annyit, hogy tényleg nem nehéz azt elképzelni, hogy egy csapat úgy be tudja őt építeni a rendszerébe, hogy mondjuk a Warriors pár évvel ezelőtt Sean Livingstont.
Aha, az egy nagyon-nagyon jó párhuzam. Ez extra, köszi. Jó, akkor viszont menjünk át nyugatra, és mondjuk a Golden State Warriors-szal foglalkozzunk, amelyik hát egészen történelmi vereségekbe futott bele itt az elmúlt időkben, de amikor van Curry és Green, mind a ketten sérüléssel bajlódnak, Curry ezzel a farokcsont, nem tudom pontosan, hogy melyik a jó kifejezés, sérüléssel, amivel így körülbelül minden harmadik meccset azért kiül. Abban is látszik, hogy a Golden State nem engedi el teljesen a szezont, hogy azért Currynek nem mondják azt, hogy jó, rendben van, akkor szezon végéig kiülhetsz, mert ezzel meg lehetne azt is csinálni. Ugye nem mintha nem lett volna erre példa már korábban. Na most velük a pályán azért tűrhető csapat, egy 50% környéki csapat, és talán Zolinak a 8. és nekem a 9. hely is, ahova betippeltük őket, még elképzelhető, hogy ezek is hát kicsit túlzóak voltak, ugyanakkor próbálnak fennmaradni a jégen, nekem ez jut róluk leginkább eszembe, holott elég durvák kezdenek lenni a repedések. Zoli, neked mi a benyomásod most az elmúlt hetekben, sőt, elmúlt két hónapban akár, mert ugye rég foglalkoztunk velük a Golden State Warriors-ról?
Ahhoz képest, ahol vártuk őket, annál kicsivel rosszabbak, legalábbis ami ugye az én tippemet illeti, viszont hát nyilván ez az is kellett, hogy Kelly Oubre historikus szinten kezdje a szezont, és itt hát a historikus ugye nem jó értelemben kell ezúttal érteni. Embert én nem láttam olyan rosszul játszani még, mint ahogy ő játszott az első hetekben, és ez azért rányomta a bélyegét a teljes rotációra, illetve ugye a úgy mindenre. Tényleg Steph Curry-ről kell beszélnem, és arról, hogy szerintem minden idők egyik legrosszabb spacingével játszik jelen pillanatban. Tehát, hogyha megnézitek, hogy kik vannak körülötte, oké, Wiggins nem dob rosszul idén, de ugye egyébként borzasztó. És ugye tudjuk azt, hogy a legjobb Warriors-ok attól is voltak a legjobb Warriors-ok, hogy Steph Curry-n kívül is, ezen a hihetetlen fegyveren kívül is nagyon jó spacing volt. Ez idén abszolút nincs meg körülötte.
Bocsi, még itt hagyj leszem már be, hogy playmaking is legalább olyan szinten tudott, hogy Curryt lehetett off the ball játszatni, és ugye idén igen, ez is megszűnt.
Így van, vagy legalábbis ugye minimalizálódott, ahogy Draymond csúszik lefelé a lejtőn, bár voltak, ő is hihetetlenül érdekes, mert tényleg az érzésem időként, hogyha beraknád most a régi Warriors-ba, akkor ő is hirtelen megint elkezdene működni. Voltak egyébként idén is zseniális meccsei, meg persze borzasztó meccse is, ő már lehet, hogy így marad a következő évekre. Minden esetre én a magam részéről tényleg szerencsésnek érzem magam, hogy láthatom Steph még mindig, és nem ültetik ki, mert amit mostanáig egyszer ellen is csinált, az valami egészen hihetetlen. Tehát a tartatatlan, foghatatlannak valami tényleg extra dimenziója, mert nála tényleg nem is tudsz semmit csinálni, hiszen tudjuk, hogy honnan dobja rá, és tudjuk, hogy. Ez tényleg levéthetetlen, mert még egy, mondjuk említünk egy másik szenzációs játékost, ugye a legjobb támadó játékosokat tegyük fel, Shaqnek oda tudtál ütni, az is egy taktika volt, nem mindig jött be feltétlenül, de oda tudtál neki ütni. MJ volt az tényleg, akinél nem nagyon tudtam mit csinálni, mert ugye ezeket a midrange-eket onnan és úgy dobta el, ahonnan gyakorlatilag csak akarta, és ebben minden idők legjobbja talán, de Stephnél is ezt érzett, hogy igazából rajta múlik minden. Ha ő olyan dobóformában van, akkor tényleg tök mindegy, küldhetnél rá egy, nem tudom, egy Pippen Jordan duplázást is, tök lényegtelen lenne.
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy Curry ellen idén azok a csapatok jártak több szerencsével, akik agresszívan ki akarták venni a kezéből a labdát, nem engedték, hogy eljusson hozzá a labda, Bucks plusz van-t védekeztek, mert hogy az idei csapattal ezt viszont meg lehet jobban csinálni, ez a probléma. Szóval magyarán a többieket jobban fel tudod adni, nyilván itt erről van szó. Tudom, hogy a most következő adatok kicsit torzítanak, mégpedig azért, mert amikor nincsen éppen Curry meg Green, akkor olyan verésekbe szalad néha bele a Warriors, ugye az a Raptors elleni az egészen félelmetes volt, amikor a Raptors előbb érte el a 100 pontot, mint a Warriors az 50-et, de hát mégiscsak muszáj elmondanom ezeket az adatokat, mert valamennyire mutatja azt, amiről Zoli beszél, és az egész szezont is reprezentálja. Steph Curryvel 11,2 ponttal jobb a pályán a Golden State, ami elképesztő szupersztár szám, de hát Draymond Green-nel is 9,3-mal, Kevon Looney-val 5,6-tal, és akkor most mondom a másik oldalt. Hát kérlek szépen Andrew Wiggins-szel 5,6 ponttal rosszabb a pályán a Warriors, Kelly Oubre-val 9,3 ponttal, James Wiseman-nél 11,5 pont mínusz. Tudom, hogy ebbe benne vannak ezek az iszonytatos verések, amit kapnak, tehát tudom, hogy ez egy kicsit torzít, de azért pontosan ez az, amivel a Warriors birkózik, hogy sajnos ezek a játékosok, és ugye ez mindezt úgy, hogy Wigginsnek egyébként nincs vészes szezonja, szóval azért nyilván az nagy túlzás, és most már Laci felé is terelném a szót, az nagy túlzás, amit a szezon elején sokan mondtak, hogy lám, hú, Wiggins, megint van két jó napja, és hogy micsoda játékos lett. Hát nem lett micsoda játékos, egy közepes kezdőjátékos lett, de mindez még mindig nem mutatkozik meg úgy, hogy ő a csapatot a hátára tudná venni, maximum dob 25-30 pontot, de hát ezt már valamennyire Minnesota-ba is láttuk.
Ezek után kicsit gyenge trivia lenne tőlem, de van egy olyan, hogy az All-Star szünet óta Wiggins dobja a legjobban a triplát a Warriors-ban.
Ezt akartam hozzátenni egyébként, hogy képzeljük el, hogy úgy ilyenek Wiggins számít, hogy egyébként jól dobja a triplát. Mi lenne, hogyha még azt is rosszul dobne?
Szóval az All-Star szünet óta 43,8%-a dobja a triplát, ami hát az eddig évek lapján tudhatjuk, hogy ez nem tartható nála. Igazából nem csak javulási lehetőség van ebben a csapatban egyes pontokon még, hanem Wiggins esetében még visszaesési lehetőség is a mostani formához képest, és ha azt veszik, hogy Curry a legutóbbi hét olyan meccsen, ami pályára tudott lépni, 38,4 pontot átlagolt, és csak 4-3-ra áll ezeken a meccseken a Warriors, akkor azért az eléggé aggasztó.
És beszédes, igen. Még annyit tennék hozzá, hogy ami viszont a Warriors esélyét javíthatja, az a Wiseman sérülés. Elnézést, hogyha ez ilyen rosszul jön ki, ahogy ezt így mondom, csak nyilván nem kívánok James Wisemannek sérülést, és minél több pályán töltött perc, az hosszú távon jót tesz a Golden State-nek, és ezt értem. De hogyha most csak ezt a szezont vizsgáljuk, hogy ők befussanak a ma egyébként majd beszélünk a San Antonio-ról, szóval a szenvedő San Antonio elé, úgyhogy ne írja őket utol a teljesen egyik meccsen, ilyen másik meccsen olyan New Orleans Pelicans. Szóval, hogy ezt megcsinálják, abban bizony segíteni fog, hogy sokkal többet játszik majd Looney, és sokkal kevesebbet Wiseman, aki ugye nyilván a rookie watchban kicsit részletesebb leszek, de maradjunk annyiban, hogy nem segít abban, hogy kosárlabda mérkőzést nyerj az NBA-ben. Cserébe Kavon Looney meg abszolút. Úgyhogy én például itt látok egy ilyen fejlődési lehetőséget a Golden State-be, és én nem is zárnám még azt ki teljesen, hogy ők egy 9. helyre befussanak. Nem tudom, ezzel hogy vagytok.
Valamennyi esély van rá, persze.
Múltkor emlékszem, azt mondtam, hogy szerintem az a 10 lesz az első 10, aki akkor meg azóta is ezeken a helyeken állnak. Hát most már kicsit bizonytalanabb vagyok, és ez ugyanúgy igaz a Warriors és a Spurs esetében is, bár a Pelicansre vagy a Kingsre se tennék nagy összeggel, hogy bármelyik is tud annyira kiegyensúlyozott lenni, hogy beelőzze valamelyik csapatot.
Ugye ilyen szempontból bár róluk ma nem lesz szó, de a Pelicans a nagy kérdés, mert szinte úgy érzed a Pelicans-zel kapcsolatban, hogy ugye egyik meccsen megvernek egy csapatot, a következő meccset pedig kikapnak, és hogy teljesen mindegy, lehet a Detroit és a Clippers, de lehet fordítva is. Akkor is ez lesz az eredmény. Tehát, hogy mintha a potenciál most már kezdene főleg ezzel a Point Zionnal előjönni, de mintha a Stan Van Gundy ezt nem tudná konzisztensen kihozni abból a csapatból. És nyilván a sérülések is problémát jelentettek nekik, tehát ezt látom, nem vagyok vak, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ha New Orleans-ban talán még benne van egy nagy futás, és akkor viszont ha bennük benne van, akkor ők még akár a 8. helyre is odaérhetnek, bár azért ez a Memphis, ez nem biztos, hogy azt már kiengedi a kezéből. A Golden State-ben mondjuk ilyen 8. helyig előmenetelt, azt is eláttok.
Nem.
Hát most megnyitottam a tankaton, és az alapján övék az 5. legkönnyebb sorsolás, úgyhogy
na,
ez az egy, amiben lehet esetleg bizakodni.
Jó, ezt azért jó tudni. Oké, én még Jordan Poole-ról készültem nagyon röviden. Volt egy 3 hét, amikor NBA játékosnak látszott. Nem kell azért azt gondolni, hogy így hirtelen mindenben elkezdett hozzátenni. Továbbra is bár kapar, de nem egy olyan nagyon jó védő, viszont azért elég impresszív triplákat dobált. Tehát itt arra is gondolok, hogy nem csak, hogy jó százalékkal kezdte el dobni a triplákat, egyébként az egész szezonra vetítve mindig csak valami 35% környékén van. Ráadásul ezek tényleg 9-10 méteres triplák is akár, tehát a range-et is így tudta hozni, és ennek megfelelően el is kezdett többet játszani. Az a játékos, akit ne felejtjük el, hogy az elmúlt szezonban talán a legrosszabb pályára lép NBA játékosnak tituláltunk, és nem csak mi. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e belőle játékos. Az biztos, hogy egy jó triplázás és egy range-el rendelkező triplázás már ahhoz hozzásegíthet, hogy mondjuk a padról beszálló ilyen kis triplamester legyél, és hogyha ez benne van ebbe a karrierbe, akkor kívánom neki, hogy hozza ki belőle, mert mindaz, amit eddig a februárig mutatott, az egészen tragikus volt, és egyszerűen nem értette az ember, hogyha egy Romeo Langford nem játszik mondjuk, vagy Szóval, hogy van egy pár olyan játékos, aki egy kicsit gyengébb teljesítmény miatt azonnal kikerül a rotációból, akkor Jordan Poole hogy játszhat? Lehet, hogy ez a végén még megtérül. Ha nincs más, akkor viszont menjünk is tovább, és megyünk vissza keletre. Hát, én amit a legjobban vártam a mai napon, a New York Knicks gárdájával. Most jó sokat beszéltem itt a végén, úgyhogy gyorsan átadnám nektek a szót, de azért így már beharangoznám, hogy teljesen beprofiloztam a védekezésüket, mert annyira kíváncsi voltam, hogy hogy működhet ez a csapat, hogy létezik, hogy playoff helyen van ezzel a kerettel, és tényleg megpróbáltam utána menni, és részletesen profiloztam is, még különböző YouTube védekező highlightokat is néztem, úgyhogy mindent elkövettem, hogy valahogy megfejtsem, hogy a New York miért tud annyira jól védekezni, hogy harmadik legyen védekezési, vagy defensive ratingben.
Rövid lesz, kicsit lehúzom a Knicks. Szerintem benne van az is, hogy lassan játszanak. Nyilván Tips abban, amit ő csinál, az abban nagyon jó, és ő egy nagyon jó floor raiser, ahogy mondják kint, tehát fölhúzza a csapatnak a minimumát, viszont erősen limitálja a maximumát is, tehát hosszú távon továbbra is meggyőződésem, hogy nem ő a jó edző, annak ellenére ugye, hogy RJ Barrett most nagyon-nagyon szépen fejlődik, és végre tényleg NBA játékosnak néz ki, most már a múltkor is dicsértük egy 3-4 hete, de most már elmondhatjuk, hogy hónapok óta jól játszik. Ennek ellenére a Knicks egy abszolút középszerű csapat egyébként, minimális upside a jelen pillanatban, és hát saját magukat lövik tökön azzal, hogy így majdnem bejutnak a playoffba, vagy ugye a playoff helyen vannak. Hozzáteszem, ez is csak azért lehetséges, mert ugye a Pacers és a Raptors egy abszolút előre nem várt módon belerakta kukába ezt a szezont.
Laci, szerinted minek köszönhető elsősorban a Knicks szereplése, és nyilván ezt pozitív értelemben kérdezem, de ugyanakkor nyilván olyan választ is adhatsz, mint Zoli, teljesen jogosnak tűnik.
Mielőtt meghívtatok az adásba, és mondtad, hogy a Knicksről, hogy ássam bele magamat, én fogtam a fejemet, mert én akárhányszor néztem őket, azt láttam, hogy ott van náluk Randall és Barrett, akik többé-kevésbé jól teljesítenek, bár azért az ő teljesítményük is ingadozik. Hozzáteszem, Randall nem véletlenül lett All-Star. Viszont körülöttük folyamatosan változott, hogy éppen ki volt kezdő, ki volt csere, ki volt bevethető, és így az általános felfogás szerint, ami az ismereteink szerint, ennek negatív hatása kellett volna lennie a csapatra, és nem is kicsit. Ráadásul eleve is arra lehetett számítani, hogy még talán a rájátszás közelébe se lesznek. Ugyanakkor, ahogy Zoli is kiemelte, nagyon lassú tempót játszanak a leglassabbat a ligában, ami jót tesz nekik, de én az az igazság, hogy Thibodeaut leírtam már a szezon előtt, mert Minnesotában is azt éreztem, hogy benne nincs több.
Úgyhogy ne érezd rosszul magad, Laci, mert mi körülbelül 4-5 éve írtuk le őt, tehát a podcastben, vagy a legelején, a podcast legelején.
Gyakorlatilag igen. Mert hogy ugye mit is csinál egy Thibodeau csapat? Hát valahogy old school-kodik, ez egészen biztosak lehettek benne, hogy ez most sincs másképp. Ugye a Minnesota Timberwolvesnál az volt az érdekes, hogy az old school támadással, kevés triplával is jók tudtak lenni, ugye ott azért Butler személyében volt egy elit középtávolizó, akinek azért volt egy ilyen másodlagos playmakingje, de most nem azt a csapatot szeretném elemezni, az a csapat az nem tudott jól védekezni. Ami meg ugye egy ilyen kis kritika volt Tips felé, hogy te nem egy nagyon jól védekező edző vagy? És de csak hát azzal a csapattal ugye nem lehetett védekezni. Na most ezzel a csapattal viszont csak azt lehet. A 20. támadásban én szerintem már ez is túl teljesítés, ezt gyorsan hozzáteszem. Tehát a 20. helyezés támadásban a Knicks-től, amikor igazából nem mondanám, hogy van olyan játékosuk, aki egy személyben playmakinget és pontszerzést is tud. Randall ilyen, persze, csak mondjuk azért nem nevezhető irányítónak. Tehát amúgy ilyen klasszik playmakerük nincsen. És hát ezen kívül olyan jó tripladobóik sem. úgyhogy ez egy ilyen rossz kombó, de nézzük meg ezt a védekezést, hogy mégis mi a szar történik, amitől ők harmadikok. Hát én gondoltam, hogy olyasmit fogok találni, hogy valamerre nagyon elszorítják az ellenfelet, hogy csak nem tudom én a tripla tetejéről dobjon az ellenfél, vagy csak a palánkkal, vagy valami ilyesmit találok. Hát nem, képzeljétek el, hogy gyakorlatilag az egyik legkevésbé középtávoli felé szorító csapat, triplát is dobhatsz ellenük, és a palánk alatt is érvényesül sülhetsz ellenük, és hogy miért harmadikok mégis védekezésben, ennek két oka van. Az egyik az, hogy egy fantasztikus rim protector csapatról van szó. Nyilván az sokat számít, hogyha folyamatosan olyan centert tudsz pályára küldeni, aki jó rim protector, és ezt ugye Thibodeau meg tudja csinálni. Úgyhogy ez úgy látszik, hogy nagyon sokat számít, a másik pedig, hogy ugyan a 11. legtöbb triplát, bocsánat, wide open triplát engedik a ligában, tehát az első harmadban vannak gyakorlatilag, vagy éppen, hogy lecsúsznak róla. Ennek ellenére ezeket a wide openeket a második legrosszabb százalékkal dobják ellenük. Tehát tényleg nem akarom csak erre fogni, de ótvarmákjuk van ebbe a szezonba. Úgyhogy a védekező profilozásról ennyit, hogy azért itt nem kis szerencse van, amellett, hogy persze a jó rim protection, és ez egyébként jó lepattanózás, ami miatt second chance pontokat nem engednek, ilyen második esély pontokat az ellenfélnek, azért, és nyilván ez a lassú tempó, az, hogy nem adják el a labdát, ez mind segít, de azért azt láthatjuk, hogy nem kis szerencse is kell ez a harmadik helyhez, mert ennyire nem elit ez a védekezés, mint amilyen magas helyezésen áll, és persze Thibodeau továbbra sem hajlandó nagyon sokat switchelni, még mindig leginkább a jegelés, az icing a fővédekezési forma. Ugye a régebbi hallgatóink ezt tudják, de az újabbaknak mondom, akik esetleg ezt nem annyira értik ezt, hogy ez mi, hogy amikor oldalra szorítod a pick and roll-t, a pick and roll ball handlert letereled az alapvonal felé, a magas ember és a kicsi együtt tereli, és gyakorlatilag ugye ez a védekezési forma Thibodeau-nak is köszönhető, vagy azt mondják, hogy leginkább neki köszönhető, és azért ment ki a divatból egy bizonyos idő után, mert ezt úgy lehet megverni, hogy a magas ember kiáll a tripla vonalon kívülre, te visszapasszolod neki, és akkor ott van egy üres tripla, és amikor Thibodeau elkezdte ezt a védekezést, a magas emberek még nem tudták ezt a triplát bedobni, azóta meg már igen. Hát egyébként a New York ezt ilyen készséggel feladja, úgymond, még mindig rengeteg az icing védekezés, de most ebbe a szezonban ez nagyon jól működik nekik, mert egyszerűen mákjuk van. Nem tudok jobbat mondani.
Én még annyit kiemelnék, ami a jövő szempontjából viszont nagyon fontos, hogy RJ Barrett idénre megtanult dobni.
És védekezni is, bocs. Tehát, hogy igen. Ez egy nagy fejlődés mind a kettő.
Igen. Én a dobásmutatót itt emelném ki olyan szempontból, hogy tavaly 32%-kal triplázott, míg idén közel 38%-al, úgyhogy a kísérleteinek a száma gyakorlatilag nem változott. És ami még látványosabb, hogy a büntetőt 61% helyett 73%-kal dobja, ami még inkább előremutató lehet azzal kapcsolatban, hogy neki mégis csak lehet egy használható dobás a hosszabb távon is.
Abszolút, amennyire én nem vagyok ott a Knicks bandwagonon, visszaültem az RJ Barrett bandwagonra, és tényleg nagyon-nagyon pozitív jeleket mutatott, és egyébként azt hiszem az All-Star szünet óta milyen 40% felett dobja, talán bőven 43, valamilyen 43%-ra emlékszem abból a kis részletből, amit olvastam a Real GM-en, nem tudom, pár napja. Úgyhogy ha ez igaz, akkor azért az elég komoly ugrás már így a második éven belül is.
Igen, én még annyit akartam hozzátenni, hogy bár van már Derrick Rose, Emmanuel Quickly, Burks visszatérve sérüléséből, de azért még mindig a csapat legjobb irányító védekező játékosa Peyton Kezd Thibodeau-nál, tehát Thibodeau egy irányba vitte ezt a Knicks-t, és mondjuk ennek egy hatalmas pozitív következménye az, hogy Obi Toppin sem tűnik rossz védőnek, és Barrett pedig kifejezetten jól védekezik, úgyhogy ezt így még hozzáraknám. Jó, akkor viszont menjünk vissza nyugatra, ahol a Los Angeles Clippers vár minket. Az a Los Angeles Clippers, amelyikről egyszerűen szerintem, hogyha nem figyeltünk oda, akkor hatalmas meglepetéssel és leesett állal értesülünk arról, hogy első támadásban. Nem tudom, srácok, amikor ti felkészültetek az adásra, és ezt láttátok, ezt az adatot, akkor ez nektek mennyire volt meglepő? Nekem mindenképpen az volt.
Én egy kis ideje már figyelem őket, mert nagyon látványos az a változás, ami akkor történt, amikor kiesett Ibaka és Beverly két meccsen belül. Onnantól kezdve egy teljesen új kezdőt küldtek fel, és Batumot is kivették, és bedobták helyére Morris-t, aki az elmúlt 12-13 meccsén 15 pont fölött átlagolt, majdnem 50%-os triplázással, ami embertelenül jó hatékonyság, és jóval több, mint amit lehetne tőle várni Lenard és George árnyékában.
Illetve ugye Zubac nagyobb szerepe is szerintem kifejezetten jót tett a Los Angeles Clippersnek, főleg támadásban. Amit érdemes kiemelni a Clippers-szel kapcsolatban, hogy szintén lassan játszó gárda, viszont ugye tavaly Duck Rivers elment, és idén jött ugye Lou, és ez egy azonnali változást hozott. Mégpedig azt, hogy ugye minden Duck Rivers csapat az élmezőnyben van büntetők kiarcolásában, ennek köszönhetően a Clippers is évek óta ott volt. Na most a Philadelphia egyébként az első helyen áll Duck Rivers-szel, és persze Embiiddel ebben a kategóriában, de ebben abszolút visszább esett a Clippers, nem támadják annyit a gyűrűt, cserébe a nem tudom én 20-valahanyadik legtöbb tripla, amit rádobtak, az most már 16-dik, tehát sok büntetőt cseréltek triplára, és egészen történelmi tripla szezont futnak. Nem csak Morris, tehát azért itt George, Leonard, és tényleg Luke Kennard, baromi jól dobják a triplát, és ezen lovagolva ennyire jó a támadó ratingjük, hogy egyszerűen a Clippers nem hagyhatod ott a periméteren, mert szétbüntetnek. Az is nagyon érdekes még ezzel a támadógépezettel kapcsolatban, hogy lám-lám, lehet, hogy tényleg nem kell nekik irányító, mert azt láttuk a playoffban, hogy levédekezhetőek, de ők megmondták, hogy rohadt fáradtak voltak, és nem sikerült a felkészülés a bubble-re. Szerintem azért az idei playoffban erre választ kapunk, hogy tényleg csak erről van szó, vagy majd a playoffban megint kéne egy irányító, lehet, hogy Rondo elég lesz, nem tudjuk. Minden esetre egyelőre azért ez ilyen szempontból is meglepő, hogy ennyire jó támadó csapat valódi irányító nélkül, hogy állhat fel az alapszakaszban.
Én úgy emlékszem, hogy tavaly is elég jó támadó statisztikáik voltak, valamiért úgy rémlik, hogy ilyen 5-7 helyikről.
Ah, igen, 5-6, tehát mégis az alapszakaszban jók voltak, így van.
Igen, és amennyire tudjuk, nyilván itt már megosztanak a vélemények, hogy mennyire fontos egy igazi playmaker, egy nagyon jó elit passzoló ugye a playoffban. Valószínűleg nem annyira, mint manapság nem annyira, mint ugye egy elit wing scorer, amiből ugye hát kettő is van a Clippersnek, bár ugye tudjuk, hogy Paul George a playoffban azért eléggé kiegyensúlyozatlan, finoman fogalmazunk. Kávé viszont az ellentetje. Ő lehet, hogy MJ után gyakorlatilag a második legjobb playoff performer. Szinte minden nézve ugye tudjuk, hogy emeli a szintet, emeli az átlagait a playoffban, ami szinte példanélküli. Tudjátok, hogy én a Clippers, nem vagyok ott a bandwagonon, mert nem feltétlenül szurkolok nekik, de a legelejétől, amióta összeállt ez a gárda, azt mondtam, hogy ha minden klappol, akkor a legjobb csapat a ligában, és ezt most is tartom. Hogyha azt hiszem két hete volt egy adásunk, amikor megint felmerült, hogy ha egészségesek, akkor szerintem ők fogják megnyerni a ligát idén is, illetve idén. A Lakers nyilvánvalóan borzasztó veszélyes lehet, hogyha ugye egészségesen visszatérnek. De visszatérve a Clippersre, Rondo meglepően jó, és ez már a tavalyi playoff jár is igaz volt. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen szinten tud még játszani, és ez megint csak felveti ugyanála, hogy hát mentális szempontból és az akarás szempontjából nem mindig van ott, ugye. Fogalmazunk, hogy amikor szeretne, akkor tud jól játszani. Azt nagyon sajnálom, hogy Kennard hát hihetetlenül inkonzisztens, ugye én az ő játékot nagyon szeretem, szerintem nagyon sok lehetne benne, sajnos kicsit ilyen nyuszi mentalitása van, tényleg egyik meccsen bedob mindent, a másik meccsen nem tud betalálni, aztán, hogy a hetekre kikerül a rotációból, ha őt valahogy tényleg be tudnák építeni, akár six-manként, akár kezdőként, majd később igazából lényegtelen. Nyilván mind a kettőnek megvan az előnye hátránya, akkor szerintem elképesztőek lehetnének, de ez még azért várat magára.
A Clippers félpályás védekezése, ha szabad így fogalmaznom, arra azért én kíváncsi leszek a playoffban. Most jelenleg 11-ek az alapszakaszban, ami nem rossz, nem is különösebben jó, de azért ezt elhinnénk, hogy tudják feljebb csatornázni. Viszont van két adatom, az egyik az, hogy a negyedik legkevesebb pontot engedik turnoverek után, tehát nem adják el a labdát, és jó is a transition defense-ük, és az ötödik legkevesebb második esélyes, tehát támadó lepattanó utáni pontot kapják a ligában. Tehát ezekben már most jók, már most leszedik a pattanóik a saját palánkjuk körül, már most nem rohanja le őket az ellenfél, és még emellett is csak 11. vagy védekezésben, az nekem azt árulja el, hogy azért úgy önmagában a félpályás védekezésük idén nem elit, nem elég jó. Úgyhogy ezen a dolgon azért még kell fejleszteni szerintem a playoff előtt, viszont azért a Clippersről elhiszem, hogy van egy magasabb fokozat, főleg, hogyha mindenki egészséges, azért itt ők elég jó védőkből tudnak akár 5-5 pályára küldeni, úgyhogy lehet, hogy a playoffban kevésbé bő rotációnál ez a dolog javul, de ezen még szerintem érdemes azért rajta tartanunk a szemünket, meg hát azon is, hogy a Clippersnek azért még nem teljesen úszott el az a hajó sem, hogy akár másodikok vagy elsők legyenek.
Igazából, hogyha megnézzük, a Jazz is mostanában elég sokat botladozik, a Suns pedig nincs is messze a Clippers-től, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha valóban akár az első helyre is odaérnének, vagy a másodikra, és amit még a védekezésükkel kapcsolatban kiemelnék, az egyik, hogy ők engedik a második legkevesebb sarok triplát, ami egy jó alapot jelent. Másik pedig az, hogy Lenardban például még van tartalék, annak ellenére is, hogy egyes statok így is szeretik őt, de amikor róla vállalnak dobást, akkor meglepően jól dobnak róla az ellenfelek. Ha jól néztem, 51% körül, ami nagyon magas.
Na, ez mondjuk tényleg érdekes, mert ugye ezt nem igazán megszokott. Csak hozzátenném itt ebbe a bizonyos versenybe, hogy a Utah Jazznek a második legkönnyebb a sorsolása a hátralevő időszakban, a Clippersnek a negyedik legkönnyebb, miközben a Sunsnak a negyedik legnehezebb. Tehát azért itt a Phoenix az, amelyik inkább utolérhetőnek tűnik. És most, hogy Jamal Murray még ebbe a pillanatban nem tudjuk, ti már lehet, hogy amikor meghallgatjátok a podcastet, tudjátok, de most úgy tűnik, hogy ebbe a szezonban, amiatt a sérülés miatt lehet, hogy nem is lép pályára. A Lakersnél még várni kell a visszaérkezőkre. A Portland meg önmagában nem annyira jó, hogy utolérje ezt a csapatot, szóval hátrafele meg lehet, hogy nem is kell majd annyira figyelni.
Igen, ugye már szóba került, de a triplázásukkal kapcsolatban még azt kiemelném, hogy azon játékosai közül, akik így állandó rotációs tagok, hetedik karriercsúcsot hoznak tripla százalékban.
Ez hihetetlen.
És nincs köztük az a Lenard, aki 39,5%-kal dobja a triplát, és ez a hét játékos mind jobban dobja nála.
Atya úristen, hát igen, ez az, amit mondtam, ez tényleg egy történelmi tripla szezon, amit itt most a Clippers-től látunk, és ezért felismerül az emberbe a kérdés, hogy ez így kitarthat-e például egy playoffra egy szezon végére, tehát azért ez egy nagyon jó kérdés. Na mindegy, hát erre bizonyára választ kapunk, de most megyünk vissza keletre, ahol vár minket az Atlanta Hawks, amelyik... Én azt mondanám, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire értetek egyet, akkor most először Zolit kérdezném. Az edzőváltás óta gyakorlatilag egy élcsapat. Nyilván hoztam egy-két statisztikát, hogy ezt alá is támasszam, de így látod, Zoli?
Hallok arra, hogy egyetértsek. Nyilván nem contender, de mondjuk ilyen contender alatti szint, akik egyértelműen playoff csapattá értek, fejlődtek, és szerintem egyébként benne lehetett volna ez a szezon második felébe akár régi edzővel is, de így nyilvánvalóan, és ugye ezt beszéltük nagyon régóta, hogy McMillan-t nem véletlenül tartották ugye egy házon belül, és ez volt a logikus lépés. Pierce-ről ugye tudjuk, hogy egy players coach volt, nagyon szerették a játékosok, buddy-buddy volt mindenkivel, de hát szakmailag még talán nem tartott ott, mint ahol McMillan egyértelműen, hiszen ugye róla tudjuk már, és tényleg bizonyította gyakorlatilag évtizedekig a ligában. Arról nem beszélve, hogy kiváló játékos is volt, ami azért mindig előny, én azt gondolom.
Illetve azért tegyük hozzá, hogy a támadás az nem volt annyira vészes, de abban is eléggé emelkedtek. Az edzőváltás óta a negyedik legjobb támadó csapat az Atlanta Hawks. A védekezésük viszont egyértelműen szintet emelkedett, 12. helyen vannak az edzőváltás óta nézve. Tehát, hogyha ezt így összeveted, ezt a két adatot, akkor oh yeah, akkor azt mondanám, hogy igen, ez egy tényleg élcsapat, és hát a mérlegük is ezt mutatja, a net ratingjük alapján az ötödikek, azt hiszem, most ezt csak adás előtt néztem meg, ezt nem elfelejtettem felírni, de negyedik vagy ötödik legjobb net ratinggel rendelkező csapat McMillan alatt, és hát természetesen McMillan is egy old school edző, úgyhogy elkezdtek még lassabban játszani, az edzőváltás előtt 22-ek voltak tempóban, most már azóta 27-ek, tehát elkezdtek lassabban játszani, nem annyira támadó pattanózni, viszont cserébe kevesebb labdát eladni, ami a szokásos old school edzőknek a sajátja, és amit mindig felszoktunk Popovicsnál, vagy éppen Thibodeau-nál, vagy éppen Cliffordnál. Ez McMillanre is majdnem mind vonatkozik. Nyilván azért Trae Young körül viszonylag modernebb kosárlabdát tudsz elképzelni, már csak azért is, mert Trae Young egy akár naprendszer irányító is lehet, viszont én nagyon szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy Trae Youngnak gyakorlatilag nincs is olyan kiemelkedő szezonja, de azért ez a sok erősítés, ez most már egy idő után, hát akár a visszatérő és most fantasztikus formában lévő Bogdanovicsal, akár a szezon második felére magára találó Gallinarival, akár a szezon első felében fantasztikusan játszó Hunterrel, aki ugye azóta lesérült. Szóval, hogy megmutatkozott, hogy ez tényleg egy erősebb csapat.
Én Trét is megdicsérném egyébként, tehát tényleg levitte szinte nullára a nagyon-nagyon idióta tripláinak a számát. Az elmúlt hónapokban ez mindenképpen egy olyan változtatás, ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt, és tényleg mostanában azért sokszor ilyen pass first szerepben van. Persze berakja maga a kis 25 pontját minden meccsen, nem rossz hatékonysággal, de nagyon fontos számára, hogy a csapattársak is ugye gyakorlatilag minden meccsen aktívan belegyenek vonva a játékba. És itt persze visszamehetünk a konfliktusra, ami egyes hangok szerint ugye kicsit fel lett fújva, és egyébként ez egy normál, ilyen csapaton belüli fiatal titánok közötti vita volt, de szerintem ez is segített és jót tett Trey evolúciójának. És én a magam részéről alig várom, hogy lássam őket a play-offban, mert tényleg ezt sokszor mondtuk, hogy már tavaly is titokban oda vártuk őket. Nyilván az még egy ilyen álom volt a szurkolóiknak, a mi részünkről pedig egy ilyen nagyon-nagyon bátor tipp, amit végül nem is emlékszem, hogy megtettünk-e, mint tipp, de ugye a háttékjeinkben például nekem idén is ott voltak, hogy megnyerik keletet. Nyilvánvalóan nem fogják megnyerni a keletet, de stabilan biztosan be fognak jutni a play-offba, ami hát azért önmagában nagyon nagy fegyvertény, főleg ahhoz képest, ahogy kezdték ugye ezt a szezon, mert ne felejtsük el, hogy azt gondoltuk nagyon sok ideig, hogy hát megint ők csalódást fognak okozni. Ehhez képest basszus, most hazai pályás helyen állnak jelen pillanatban. Ami egészen hihetetlen, és egy nagyon-nagyon jó plusz kettő feletti net ratinget, amit hogyha megnéznénk, megint csak ugye azóta, amióta elkezdtek nagyon jól játszani, az szerintem ilyen plusz 4-5 körül.
Az igen, azt jól mondod, az 4-5 körül van, igen. Bogdan Bogdanovic, április, 21,6 pont, 4,1 assziszt, 4,6 lepattanó, tehát majdnem 20 per 5 hoz Bogda, 84%-os büntető, 52%-os tripla, 52%-os mezőny. Ugye erre így nagyon gyorsan fel akartam hívni a figyelmet, hogy Bogdan Bogdanovic eldobta az agyát áprilisban, és itt volt az ideje. Laci, te mit osztál nekünk a Hawksról?
Bogdanovicot és Youngot én is kiemelném. Bogdanovicot viszont abból a szempontból, hogy Macmillannek valahol mekkora szerencséje volt, hogy azon a meccsen tért vissza a hosszú sérüléséből, amikor kiadott olyan 20-25 meccset, amelyik neki az első meccse volt.
Aha.
Úgyhogy azért ez nem kicsit volt szerencsés. Young esetében meg azt kell elmondani, hogy most szükség is van arra, hogy Bogdanovic így dobja, mert az elmúlt 14 meccsé 30%-kal triplázik, ami...
Mármint Young.
Young 30%-kal triplázik, rá gondoltam. És ez azért is félelmetes valahol a továbbiakra nézve, mert nehéz elképzelni, hogy ő a szezon végéig így fog triplázni. Mind a kettőre igaz ez, de főleg az, hogy Young ilyen gyengén, úgyhogy még fejlődési potenciál is lehet bennük, akár idénre is.
Viszont van egy dolog azért, amit Macmillan valamennyire megoldott, nem? Mert ugye folyamatosan azt néztük, hogy hát ez a Capella Collins, ez működhet együtt, mert oké, hogy Collins tud triplázni, de hát mégis alapvetően ő is inkább magas ember, neki is kellene palánk alatti érintés, stb. Aztán úgy tűnik Macmillan alatt, hogy igen, ez abszolút működőképes, ketten együtt jó lepattanózást biztosítanak, Capella egy személyben emeli ezt a csapatot top 10-es védekező csapattá, amikor pályán van, sőt, és egy nagyon jó rim protection-t adott, és John Collins is érdekes módon tudta hozni a 20/10-es történetét, amit tavalyról folytat egy kis kihagyással, csak most Macmillan alatt. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez a Hawks szinte minden ígéretet majd szép lassan elkezd beváltani, és akkor ugye arról ne is beszéljünk, hogy DeAndre Hunter mondjuk egy rájátszásban, hogyha olyan formában lesz, mint szezon elején, akkor az még mekkora plusz. Hát az mérleg másik oldalán Cam Reddish van, akinek ez egy egészen katasztrofális szezonja.
Mielőtt beszél kicsit Reddishről, Laci, azt hozzá kell tenni, hogy most már van egy-két ilyen signature győzelme is a Hawksnak. Ugye most nemrég konkrétan nyertek egy rangadót, ráadásul ugye a Hornets ellen, akik szintén azokért a helyekért küzdenek. Trae Young sem játszott, Collins sem játszott, és Hunter sem játszott azon a mérkőzésen, és úgy tudtak nyerni, ugye többek között Bogdanovic remeklésének köszönhetően, és a védekezésük nagyon-nagyon stabil volt, tehát ahogy mondtad, amit mondtál Gábor, az is látszik itt, hogy Capella pályán tudott lenni 35 percet, és a kezdő masszívan pluszos volt, persze a pad az nem létező volt nyilvánvalóan, hiszen egyébként ezen játékosok közül néhányan lettek volna, hogy ott a padon, de nagyon-nagyon jól egyben volt, és mondom, védekezésben főleg ugye ott léptek hatalmasat előre. Egyébként ugye Salomon Hill is mostanában bőven 30 percek felett játszik, játszik, és hát mondani se kell, ugye nagyon régóta beszélünk róla, mint egy nagyon értékes kiegészítő emberről, abszolút pluszos ő is. A triplája olyan, amilyen ugye tudjuk, hogy vagy 70%-kal dobja, vagy 10%-kal, de egyébként abszolút pályán lehet tartani, és ezt szerintem a playoffra is igaz lesz nála.
Laci, egy jó redis.
Még előtte annyit kiemelnék, hogy Collins már az előző 7 meccsen nem játszott, és azokon 6-1-re áll a Hawks, de hogy rátérjek redisre is, vele kapcsolatban az az érzésem, hogy találkozott azzal a bizonyos fallal, amit mert egyes játékosok újoncként, egyesek másodévesként találkoznak. Ettől függetlenül is kritikán aluli, amit Dobás címszóval művel, de most mielőtt megsérült volna, előtte is már volt pár meccses kihagyása, úgyhogy én őt még nem írnám le teljesen.
Jó, akkor viszont menjünk vissza a mai utolsó csapatunkkal nyugatra, ez pedig a San Antonio Spurs, amelyik szintén, hát nem is egy másodéves falba ütközött, de egy szezon második feléhez kapcsolódó falba, amit lefejelt, és most éppen csorog le róla az agyveleje. Körülbelül így tudnám összefoglalni azt, ami történt a Spurs-szel, mert persze vannak rossz sorozatok, meg lehet akár egy Covid, és az is volt a Spurs-nél, kettő kör is, tehát hogy ezek rendben vannak, de nem tudom, hogy ebből fel tudnak-e állni, de a Raptorzal is teljesen ugyanezt történt egyébként, és a Spurs-nél még súlyosbított tényezőként ott van az, hogy a második legnehezebb sorsolásuk van hátra. Úgyhogy az elmúlt meccsekről külön érdemes nyilván annyiban beszélni, hogy a Spurs-nek a védekezése is visszaesett, ő nekik meglepően jó volt idén a védekezésük, ez most visszaesett gyakorlatilag, ha nem is a tavalyi szintre, de középmezőnybe, támadni meg eddig se tudtak, most még annyira sem tudnak, és van még, néha így azért pislákol a remény az alagút végén, például a Denver elleni meccsükön egy nagyon jó támadó meccset hoztak, akkor meg védekezni nem sikerült, úgyhogy hát jelenleg a Spurs szenved, és úgy tűnik sajnos, hogy csak egy fellángolás volt ez a szezon eleje, amikor még ilyen negyedik, ötödik helyen is álltak nyugaton.
És ennek ellenére, hogy a play-in az simán meg lesz, tehát van 2-3 meccs előnyük az utánok jövő csapatok előtt.
Akkor nem olyan biztos, hogy... Zoli. Hát nem, most belegondolsz, milyen nehéz biztos, sorsolásuk de, van hátra.
De, igen. Szerintem meg lesz nekik, de ugyanakkor meg azt is mondanám, hogy lényegtelen, hogy meg lesz-e vagy sem. Még egyébként van is esélyük most egy Popovics ellen kimenni, úgyhogy egy meccsed van. Nyilván egy play-inben nem lesz egyszerű. Uh-huh. Ő akármilyen meglepő dolgot tud húzni egy meccs alatt, de most akkor mi a plafon ennek a csapatnak, meg hol az upside? Tehát nyilván most beszélünk róluk, meg érdemes beszélni, hogy ennek a szezonnak a kapcsán, tudjátok, hogy én mindig kicsit előre gondolkodom, szeretem azt látni, hogy legalább valami olyan típusú játékos van a csapatban, akiből lehet valami hosszú távon, és van egy rakás potenciálisan jó kiegészítő ember ugye a Spursnek, akikről beszéltünk sokat, fiatalok is vannak, de ennek ellenére nagyon be vannak rendezkedve most a középszerűségre, következő évekre, és nyilván persze náluk ugye másképp kell erről gondolkodni, amíg Popovics van, addig ugye le kell jutni a play-offba, de én személy szerint nem tudok lelkesedni azért a csapatért. Még így a normál, kicsit időnként ugye unalmas Spurs kosárlabdán túl sem. Hozzáteszem, hogy a 2014-es csapat természetesen az egyik kedvencem volt, és ők egészen szenzációsan is látványosan játszottak. Az idei Spurs ilyen nagyon, tényleg nagyon se ízű, ahogy mondani szokták.
Én azért annyit hozzátennék, hogy nyilván volt itt egy éles váltás a Spurs filozófiájában, a védekezésre helyeztek nagyobb hangsúlyt, és ez főleg abban mutatkozott meg, amiért LaMarcus Aldridge először egy 9 perces cserejátékos, majd egy kivásárolt játékos lett, hogy Jakob Poeltlt elkezdték használni, és ugye ez azzal járt, hogy Poeltl támadásban tudjuk, hogy a labdát is éppen, hogy meg tudja fogni, védekezésben pedig egy nagyon szuper dropback center, aki ráadásul, azt mondom, hogy van is annyira mozgékony, hogy akár más rendszerekben is lehessen vele védekezni, annak ellenére, hogy mekkora darab lett, egyébként azért ő nem ekkora emberként érkezett az NBA-be, de ezt most csak így zárójelbe, és ő neki konkrétan jobb a rim protection százaléka, mint Miles Turnernek. Úgyhogy ezzel indítanék, hogy nagyjából milyen jó játékos Poeltl, nagyjából olyan jó játékos, hogy szerintem top 5-ben lesz az évvédő játékos a díj szavazáson. De ha nem, akkor is azt mondhatjuk, hogy de lehetne, sőt kéne lennie. Poeltl ennyire jó, ugyanakkor például azért nem tudja mostanság a Spurs fenntartani a pályán az utolsó negyedekben, ami ugye elég fontos lenne, hogyha már erre a játékosra alapozott gyakorlatilag az idei szezonot sikerességét, az ő kiváló védő teljesítményére, hogy közben annyira nem tud büntetőzni se, hogy már elkezdték hekkelni az ellenfelek, és erre több példa volt az előző meccseken, ezért aztán lekergették a pályáról. Szóval egy kicsit ilyen csapdajátékos pöltül, hogyha túl sokat játszatod, és ez pedig ugye azzal jár, hogy közben támadni alig-alig tudsz. DeRozan néha hátára veszi ezt a csapatot, és szinte egyedül nyer meccseket, de egyébként hozzáteszem, hogy például Murraynek sokkal jobban sikerült a szezon eleje, mint amiket most látunk tőle. White sem tudott akkorát ugrani, nem rossz, de nem tudott akkorát ugrani, mint például én vártam tőle, és ezért megint az a helyzet, hogy az egyik ember felel a védekezésért, aki nem tud támadni, a másik meg a támadásért, aki nem tud védekezni, ugye ez utóbbi DeRozan, és az ilyen típusú csapatoknál, hogyha nem tudod egyszerre azt a unitot pályán tartani, aki vagy elitvédő, vagy elittámadó, arról nem is beszél, vagy esetleg mind a kettő, hát azért nem olyan csoda, hogy mondjuk egy jó sorozat után egy ilyen rosszabb sorozat jön, és hogy nagyobbak a kilengések.
Böltült én is szeretném kiemelni, mert az ő számai tökéletesen látszódik az, ami a csapattal is zajlik, ugyanis az All-Star szünetig a Spurs 9. volt védekezésben, míg azóta 23. és ha megnézik Böltülnél mondjuk a defensive ratingjét, akkor a szünetig 103,5-es volt, azóta 113-as, és a visszaesés ellenére is defensive plusz-minuszban 8. helyen áll, a LeBronban 5. helyen áll védekezésben, a Raptorban 3., tehát még az elmúlt gyengébb időszak ellenére is az egyik legjobb védő összességében, és a Spurs ennek ellenére csúszik lefelé. Ezzel kapcsolatban még egy nagyon fontos dolgot ki kell emelni, hogy bántóan hiányzik mögé egy cserecenter, aminek az orvoslására most jött Dieng, de ő egyelőre még alig kapott lehetőséget, és más viszont igen, nincs olyan, aki úgy tűnik, hogy megoldást jelenthetne.
Ez a Drew Eubanks kísérlet, ez azért annyira nem működik, nem tudom, hogy hová rölteti még Popovics szegény srácot, de igen, meg még talán azt érdemes megnézni, hogy kicsit, mint a Rudy Gay-nek most már tényleg az öregedés jelei azért látszódnának. Nyilván ahhoz képest, a Rudy Gay-hez képest, aki zsákolgatott, már a 2 évvel ezelőtti Gay sem volt éppen fiatal, de most én azt gondolom, hogy kezd egy kicsit már kifogyni a kávé, vagy inkább lefőni, a kettőt összekombináltam, pedig ilyeneket Zoli szokott csinálni, de most nekem is sikerült. És hát egyébként, ha már 4-es poszt, Keldon Johnson baromi jó játékos, csak meg kell majd tanulnia triplázni, mert ugyan a Spurs nem dob rá hagyományosan sok triplát, most is a második legkevesebbet dobják rá, is alulról másodikak. De ettől függetlenül azért az fontos lenne, hogy Keldon Johnson, ha már rádobja, akkor ne 30, nem tudom hány százalékkal dob, de 32 volt, mikor legutóbb megnéztem. Ezt rögtön megnézem, addig megkérdezném, hogy van-e még bármi a Spurs-szel kapcsolatban. Zoli?
Én azt szerintem elmondtam mindent, amit a Spurs-ról akartam.
Hát az nem volt sok, de igen. Laci?
Én is csak ennyit tennék hozzá, hogy Murraynek is meg kell tanulni a triplázni, mert ő is 30%-kal dobja, és Derek White igaz, hogy ő sérülésekkel is, vagyis pontosan csak az All-Star szünet után mindjárt rászűrök a teljes szezonra, de szerintem nem lesz sokkal jobb, 32%-ot alulról súrolja Murray. Derek White, aki ugye sérülésekkel küzdik, de ő is 32%-kal dobja, DeRozan nem nagyon dob rá, Keldon Johnson alulról súrolja 33%-ot, úgyhogy, és ők a 4 legtöbbet pontot átlagoló játékos, vagy a 5-ből 4.
Igen, ez jól megmutatja, hogy a Spurs miért küzdik idén támadásban, mert hogy egyébként tavaly azt gondolnánk, hogy szintén ezért küzdött, de nem, tehát tavaly azt a kevés triplát, amit rádobtak, azt viszonylag jó százalékkal sikerült. Például ugye Derek White-nak a visszaesése ilyen szempontból mindenképpen probléma. Először Bertans ment el, majd Bryn Forbes ment el. Nyilván ez két olyan játékos, akit a Spurs védekezésben nem tud használni, de azért most nem jönnének rosszul szerintem, még ha csak rövid időre is. Na mindegy. Úgyhogy nagyjából ez a Spursnek az úgymond végzete, de bevallom őszintén, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Spurs még neszedhetné össze magát. Tehát a Popovics csapatoktól én azt szoktam meg, hogy még a legszarabb sorozatok után is esetleg akár egyszer csak azon kapod magad, hogy már 4-et nyertek egy húzamban. Szóval én is azt várom, amit Zoli mondott a Spurs-szel kapcsolatban, ott lesznek a play-inben, annak ellenére, hogy ilyen nehéz a hátralevő sorsolásuk, lehet, hogy mondjuk nem a 9., hanem a 10. helyen, azon viszont őszintén szóval nagyon meglepődnék, ha innen még visszaelőznék a Memphis-t, úgyhogy a klasszikus playoff hely az valószínűleg elúszott náluk. A Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma, és hogy hoztad a statisztikákat, elemzéseidet ezzel a hat csapattal kapcsolatban, és ha minden igaz, akkor a kezdőtön találkozhattok vele, kedves hallgatók, továbbra is. Köszi, Laci.
Én is köszönöm a meghívást, és egy utolsó statisztikával búcsúzom. A Spursnél idén még nem volt olyan, hogy 4-et nyertek egymás után.
Wow! Na jól van akkor, köszi.
Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Laci, szia!
Kedves hallgatók, felétek pedig úgy fordulnék, és Zoli feléd is, hogy teljesen random, lehet, hogy a egymásnak küldött mailbag kérdéseink felkorbácsolták az érdeklődést egy mailbag adás után, de hogy így kaptunk vagy 4-5 kérdést, úgyhogy én szerintem ennek a hétnek a második felébe csinálunk is gyorsan egy mailbaget, úgyhogy kedves Patreonok, hogyha van még kérdésetek, és nagyon jó kérdéseket kaptunk, úgyhogy így tovább, van még kérdésetek, azt légy szíves, küldjétek el nekünk péntekig, és akkor pénteken felveszünk egy mailbaget, amit ti pénteken vagy szombaton meg is tudtok majd hallgatni. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és akkor mit szólsz ez a mailbag ötlethez? Jó lesz?
Abszolút, nagyon szeretem a mailbag adásokat. Tényleg a kérdések nagyon nagy százaléka szuper kérdés szokott lenni, amelyek meg nem feltétlenül azok is valamilyen szinten viccesek, vagy valamiért érdekesek, úgyhogy toljátok a kérdéseket, és persze köszönjük minden támogatónak, hogy Patreonon támogatnak minket, és persze nézőhallgatóinak is, akik még nem csatlakoztak, vagy nem is tervezik, hogy csatlakozzanak, a ti figyelmetek is ugyanolyan értékes, ahogy mindig mondani szoktuk. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Szóval, kedves hallgatók, hamarosan érkezünk, ha minden igaz, mailbaggel, aztán hát már közeleg a playoff, úgyhogy remélem, hogy nem csak mi várjuk, hanem ti is. Minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.